Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Történelem.
Ifjúsági pályázatot indít a Magyar Battyány Alapítvány. A harmadik alkalommal meghirdetett történelmi pályázatról Battyány Schmidt Margitot, a Magyar Battyány Alapítvány elnökét hallják.
Harmadik alkalommal hirdeti meg a Magyar Battyányi Alapítvány a történelmi pályázatot általános középiskolás és egyetemi hallgatók számára. Mivel ebben az évben Mohács 500 emlékévet tart Magyarország, ezt szerettük volna úgymond a középpontba helyezni. Ezt szerettük volna, hogy a battyányiak honvédelmi szerepvállalására vinni a fókusz. Két korosztály, akkor az egyik a középiskolások és általános iskola felső tagozatosok egy 3 perces saját készítésű videóval pályázhatnak, amelynek a címe, vagy egyáltalán a témája, inkább így mondom, Mohács 500, a battyányiak szerepe a török ellenes harcokban. Az egyetemistáknak, az egy eszét várunk tőlük, forrásokkal ellátva. Annak az a címe, hogy a Battyány család szerepe az oszmán hódítás megállításában. Van egy ilyen téma a joghallgatóknak, ami úgymond örök, hogy gróf Battyányi Lajos felség árulási pere. Ezeket a pályaműveket augusztus 31-ig várjuk.
Opera.
Mozart Così fan tutte című vígoperája Székely Kriszta rendezésében látható május 15-e és 23-a között az Eiffel Műhelyházban. A látványos vetítésekkel kísért produkció főbb szerepeit Megyi MóreczIldikó, Kálnai Zsófia, Pál Botond és Dobák Attila alakítják, a Magyar Állami Operaház zenekarát Török Levente dirigálja. Az előadás látványvilága az internetes közösségi média gicsbe hajló esztétikájából merít ihletet. Ennek ábrázolásához Schnabel Zita LED oszlopokból alakított ki izgalmas teret, amelynek nagyszabású könnyűzenei koncerteket idéző videóvetítéseit Ceglédi Zsombor készíti. A napjaink divatos öltözeteit a rokokó sziluettjeivel ötvöző jelmezek Pattantyús Dóra elképzelései nyomán születtek meg. Az olasz nyelvű előadáshoz Török Tamara, a Katona József Színház dramaturgia készített új magyar feliratot. Mozart Così fan tutte című operája az évadban 3 alkalommal látható, a május 15-i premiért követően 17-én délelőtt, majd 23-án este. Az utolsó előadást élőben közvetíti az OperaVision internetes portál, ahol azt követően fél éven át, november 23-áig lesz ingyenesen visszanézhető. A Così fan tutte Wolfgang Amadeus Mozart és a szövegíró Lorenzo da Ponte harmadik és egyben utolsó közös operája. A bécsi Burgtheaterben először 1790-ben színre vitt darab egy utazó társulat révén már a bemutató után 9 évvel eljutott Budára. De csak 130 évvel később, 1930-tól lett a Magyar Állami Operaház műsorának része.
Történelem.
Közösségi kutatással dokumentálta a Király utca történetét a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár a Rádai Mihály emlékprojektben. A kezdeményezésben 34 önkéntes vett részt, akik fotókkal, interjúkkal, valamint levéltári és digitális források felhasználásával dolgozták fel a Király utca Kiskörút és Nagykörút közötti szakaszának történetét. A projekt eredményeként szabadon kutatható várostörténeti adatbázis jött létre, amely 40 épület múltját mutatja be több száz fénykép és interjú segítségével. A projekt szakmai vezetője N. Kósa Judit történész volt, míg a megvalósulást Kuckó Andrea, a Fészek körúti könyvtárának vezetője koordinálta. A résztvevők munkáját módszertani képzések és folyamatos szakmai támogatás segítette. A program néhai Rádai Mihály televíziós városvédő 1980-as évekbeli kezdeményezésére épült, amelyben civilek százait mozgósította Budapest belső városrészeinek feltárására. A mostani kutatás ezt a munkát gondolta újra közösségi tudományos megközelítéssel. A program tapasztalatairól videósorozat érhető el a könyvtár YouTube csatornáján és a Budapest Elektronikus Archívumban, valamint szakmai tanulmány is készült, amely bemutatja, hogyan valósítható meg a közösségi tudomány a közkönyvtári gyakorlatban, és milyen szerepe lehet ebben az önkéntesek bevonásának.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. A Zseric titkos falvai, ahol csillagporos csodák várnak. Mutatunk egy útvonalat, amelyet bejárva több csodás települést is megtekinthetünk, akár egyetlen nap, vagy hétvége alatt. A Zselici Tájvédelmi Körzet Somogy és Baranya vármegyék határán a Dunántúli dombság szívében húzódik. A 10.500 hektáros terület különleges erdővilága és táji értékei miatt 1976 óta védettséget élvez. E csodás térség egy részét akár egy nap alatt is megpróbálhatjuk bebarangolni. A körülbelül 25 kilométeres túrát Simonfán érdemes kezdenünk, ahonnan egy darabig a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túra útvonalát követjük nyugati irányba. Először a kék, majd a sárga, végül a zöldsáv mentén haladunk egészen Sennáig, a település egyben a térség egyik legfontosabb látnivalója a Sennai Skansen, amely a dél-dunántúli népi építészetet és életmódot mutatja be. A szabadtéri múzeumban eredeti állapotokban megőrzött, illetve áttelepített parasztházat járhatunk be, s megcsodálhatjuk a korabeli eszközöket, gazdasági épületeket és a portákon berendezett lakótereket. A Skansen területén álló református templomot is érdemes megcsodálni. Kazettás mennyezete és festett famunkái a magyar népi díszítő művészet kiemelkedő példái közé tartoznak. Pacsa. Aktív programok minden korosztálynak. A környező falvakból könnyen elérhető Pacsa, ahol az ország egyik kiemelkedő családbarát élményközpontja található, a Katica tanya. A 13 hektáros területen kialakított ökotudatos kalandbirodalom hazánk sokoldalú, természetközeli program helyszíne. Több mint 100 attrakció közül választhatunk. Az elektromos gokartpálya, a mászófalak és az óriás játszó és csúszdaház mellett kisállatsimogató és különféle szabadtéri játékok is rendelkezésre állnak. Lehetőség van állatgondozásra, bárányetetésre, kenyérdagasztásra, de akár egy középkori lovagi hétvégébe is csöppenhetünk a 13. századi stílusban épült palánkvárban. A létesítmény teljes egészében megújuló energiára épül, így a Katica tanyán nem csak az attrakciók és a programok, de a fenntarthatósági szemlélet is példaértékű. Pacsáról délfelé haladjunk tovább Zselic kisfalud irányába. Ha szükségét érezzük, a kék négyzetjelzésén rövidítve utunkat. Nem sokára elérjük Kardosfa pusztát, innen pár száz méter a Zselici Csillagpark. Esti program. Csillagos égbolt a Zselicben. A térség érdekessége, hogy 2009-ben elsőként nyerte el Európában a Csillagos égbolt park címet, ami az alacsony fényszennyezettséget és a kivételesen tiszta éjszakai égboltot jelzi. Derült időben szabad szemmel is több ezer csillag figyelhető meg. Nyári éjszakákon jól látható a Tejút sávja. Tavasszal naplemente után, ősszel pedig hajnalban az állatövi fény is megjelenhet.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Az anyává válás, a gyerek születését megelőző események és a kisgyerekes élet hétköznapi pillanatainak megmutatásával egy szerelem történetét is elmeséli a Gyerek című regény szerzője. Kiesti Annestatter Skomsvold könyvében megjelenik az elköteleződéstől, a gyerekvállalástól való félelem, ahogyan az is, milyen bátorság kell ahhoz, hogy az életünket megosszuk valakivel, és milyen csodálatos, hogy ezt mégis megmerjük tenni. A stúdióban a regény fordítója Petrikovics Edit és a Tipotex kiadó szerkesztője Juhász Emese.
Ez egy őszinte könyv. Váltakoznak a nézőpontok, hol a gyermekét szólítja meg, hol egyes szem első szemében beszél el visszatekintő történeteket, nagyon mesterien vannak az idősíkok. Összevágva, tehát egy nagyon tudatos szerkezetről árulkodik a könyv, és ennek ellenére mégis ez az őszintesség, ami a legelemibb élmény volt nekem olvasás közben, ez mégis valamiféle frissességgel és újdonsággal szolgált, és arra jutottam magamban, hogy ja, mindannyian, és talán ez a legérdekesebb a könyvben, biológiai és társadalmi létezők vagyunk, és az anyaság az egy krízis helyzet. Té tud válni a szülés és a szülés utáni kisgyermekes időszak, de hogy ő ezt a társadalmi és biológiai beágyazottságunkat egy egyfajta értékítéletmentes szemszögből tudja nézni. Tehát ez a könyv olyan, mintha magadhoz beszélnél. Mintha gondolkodnál, amikor senki nem ítél meg téged, senki elvárásának nem akarsz megfelelni, és ettől tudsz őszinte lenni. De ő ennek megtalálta az irodalmi formáját, és én ezt látom a könyv nagy erényének.
Beszélhetünk arról, hogy ki ez a nő valójában, tehát milyen korban találkozunk vele, és mikkel kell neki együtt élni, akár a múltjából, ami miatt úgy tűnik a regény elején, hogy nagyon bizonytalannak érzi magát, vagy elveszettnek bizonyos helyzetekben.
Felmerül a kérdés, hogy mennyire nevezhető autofikciónak a könyv, illetve mennyire tényleg pusztán a saját életéről ír egyébként a szerző. Azt lehet tudni, hogy ő matematikusnak, illetve informatikusnak tanult, és ott a 20-as évei közepén volt egy betegsége. Ez, ahogy utána néztem, ez egy krónikus fáradtságszindróma volt. És ugye tudjuk, hogy ez nem csak egy fizikai kimerültség, hanem egy mentális szellemi kimerültséget is hoz magába.
Tehát sok időt töltött fiatalként egy szobában lényegében.
Igen, és akkor tulajdonképpen ő félbe is hagyta miatt akkor a tanulmányait, és a szüleihez költözött haza, és ugye erről is ír, hogy a apukája járt haza neki rántottát csinálni, mert hogy egyébként nem is evett volna, tehát hogy nem volt nagyon jó paszban, és az, hogy utána elkezdett írni, az igazából pont ott is történt, hogy ilyen pici cetlikre írt, mint ahogy utána egyébként elmeséli, hogy amikor a kislánya, a második gyermek, akivel már tudott írni, ugyan az első gyermek születése után ott nem voltak, ellopták tőle a szavakat, meg nem érezte magát késznek erre, vagy bénultnak érezte magát, hogy ott is ugye leírja, hogy a kislány ott van a hordozóba rajta, és a polcra helyezett írógépen ír, és egyébként meg tele van a hálószobának a fala ilyen kis posztitekkel ragasztva, hogy tulajdonképpen ez a nevezhetjük talán egy gyógyulási folyamatnak, vagy az, hogy kezdett jobban lenni, ugye annak idején fiatal korában is, amikor így szavakról szavakra apránként megírta az első regényét, ami egyébként magyarul is olvasható, és itt is, amikor már úgy kezdi magát lelkileg összeszedni, illetve sokkal jobb paszban van eleve, tehát azt ő maga is írja a könyvben, hogy a második gyerek szülése után, és emiatt van is benne egy, hát, bűntudat
mondanám, igen, ez erősen,
hogy
igen.
Hát, hogy mikor a kisfia megszületett, az első gyermek, akkor úgy nagyon nem érezte jól magát, tehát hogy fizikailag is összetörte a dolog, de hogy ennek ugye megvolt a lelki vetülete is, mert hogy hát alapjaiban rengeti meg a világát. Már a várandóság ténye is nagyon sokszor az embernek, de hogy utána, amikor már úgy kézzelfoghatóan ott van minden, és hogy ez már sosem lesz olyan, mint az előtt, vagy legalábbis nagyon sok évig nem. Maga ez az egész írás dolog is, igazából létforma, meg valahol egy túlélésnek a záloga tulajdonképpen. Tehát ő, neki az az egyetlen kapaszkodója iszonyatosan sokáig.
Közben eszembe jutott, hogy mennyi szerzőnél, mennyi nő szerzőnél olvasom ezt a dilemmát, hogy tudok-e írni, amikor megszületik a gyerekem.
Igen, ez egy nagyon nagy irodalmi, nemzetközileg is, és a magyar irodalomban is a női szüléstörténetek, meg az anyaság, mint olyan feldolgozása, és szerintem ez egy nagyon örvendetes, meg egy társadalmilag progresszív dolog. Az Uppsalai Egyetemen egy irodalmár írt például egy tanulmányt arról, 2018-as a gyerek, és abban az évben Norvégiában...
Nem, ez a könyv?
Igen, négy az anyaság témájával foglalkozó regény jelent meg. És úgy találja, hogy mindegyik regény ebben a nagyon emancipált, nagyon jóléti norvég társadalomban tulajdonképpen ezek a nők jogosulttá akarják tenni ezt a döntést, hogy ők gyereket vállalnak. Íróként, alkotóként. Nálunk nyilvánvalóan más a helyzet, nincs ilyen társadalmi beágyazottság, de az, hogy egy nőnek az viszont egy univerzalizálható általános tapasztalat, a társadalmak és a szociális környezettől függetlenül, hogy a nőknek akkor, amikor meghozzák ezt a döntést, akkor az ne egy magától értetődő, ne egy olyan döntés legyen, amelyet valamiféle természeti törvénynek tekintünk, hogy egy nőnek anyának kell lenni. Tehát ezek a regények pont arról kezdenek el beszélni, de mindenek ellenére ez irodalom. Ez egy nagyon kifinomult, nagyon lehelet finom, nagyon különleges, nagyon elegáns irodalom.
A párkapcsolatáról fontos beszélni, és ugye, hogyha egy korábbi traumáról volt szó, nem csak a betegség az, amivel meg kell küzdeni, mint emlékkel, vagy mint olyan helyzettel, ami újra előkerülhet az életében, hanem elvesztett egy barátot, aki talán több is volt, mint barát. Ezt nem tudjuk.
Nem derül ki, ezért így teljesen. Tehát, hogy én azt nagyon sokat dilemmáztam, hogy igen, tehát ő a ven, tehát a barát szót használja, és nem a boyfriend értelme, tehát hogy arra ugye külön szavuk van a norvégoknak, de hogy nyilván, hogyha szerelmi kapcsolat is volt ez, akkor hát vagy egy oldalú volt a férfi részéről, de hogy azért leírja a szerző is, hogy hát ő is nagyon megszerette, vagy megkedvelte, de hogy azért nincs kimondva, hogy akkor ez mi volt. Tehát így ezt lehet értelmezni egy ilyen kikényszerített, kicsit rátelepedő kapcsolatnak egy olyan férfi részéről, aki egyébként egy iszonyatosan önpusztító életet él.
Igen, alkoholista volt, alkoholista és ebben nem volt, tudott neki segíteni ez.
És ő a tanára volt egyébként, hát azt hiszem, hogy az első író kurzuson, ahova járt, és ő volt az az ember, aki belé tényleg ilyen szakmai összhangot talált a szerző, a narrátor, és hát ez elég erős nyomot hagyott az ő életében. Tehát, hogy maga szerintem eleve a kapcsolat is, tehát ez az egész, ahogy végignézte az önpusztító folyamatot, meg nyilván az is, hogy végül véget vetett a férfi az életének, hogy az olyan őrületes hatással volt rá, hogy nem ismert nagyon új kapcsolatba lépni. Éveken keresztül tartott, mire ugye búval, aki utána a gyermekének az apja lett, belemert egyáltalán vágni abba, hogy akkor így közel engedjen magához bárkit.
Hát most esetlenség szó jut eszembe, de az a furcsa húzd meg, erezd meg kapcsolat, ami az elején kialakul köztük. Az ember lát ilyet a hétköznapokban, nem? Hogy akarunk együtt lenni, de nem megy.
Meg tényleg az, hogy ez a szegény férfi ott valami 5 éven keresztül küzdött csak azért, hogy találkozzanak, vagy megígyenek
észrevegyék.
Szépen le is írja a szerző, hogy akkor mit válaszolt, mire, hogy miért nem ér rá. Tehát, hogy valahogy úgy mindig került ezt az egész dolgot, és utána belátja, hogy igazából ezekbe így merni kell belemenni, és rengeteg dolog tök jól sül el a könyvben. Rengeteg annyira szívet melengető mozzanat van, főleg ott, amikor a kislányával kapcsolatban ír dolgokat, tehát hogy az a felfoghatatlan szimbiózis, ugye, ami az anya és a gyerek között van, tehát valami elképesztő az egész, meg egyébként így a párjával, a gyermekei apjával is az, amikor így leírja, hogy mennek a nagyobbik kis gyerekért az óvodába, és akkor így gyakorlatilag zavarba jön attól, hogy meglátja a párját a parknak a túloldalán, és hogy ilyen lesütött szemmel várja, mert hogy valahol fel se fogja ezt az egészet az ember, hogy mekkora mázlia van az, hogy amúgy ott van neki ez az ember, meg ott vannak ezek a szuper gyerekek. Az is, amilyen finomsággal van leírva, ilyen tényleg elképesztő.
Juhász Emese, a kiadó szerkesztője és Petrikovics Edit műfordító volt a Könyvben utazom vendége. Kiesti Annesdatter Skomsvold, a Gyerek című regényéről beszélgettünk, amely a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.